Üdvözlök mindenkit! A feladat első felében már láttuk, hogy hogyan kell elvégezni a csapadék területi átlagolását az egyszerű számítani átlag, valamint a háromszögekre bontás módszerével. Most pedig megnézzük, hogy a medián vagy tízszem poligonok módszer, illetve az izohiéta módszert hogyan kell alkalmazni hasonló esetben. Vegyük először a medián vagy tízszem poligonok módszerét. Ebben az esetben úgy kell eljárnunk, hogy a csapadékmérőket, amiket a térképen elhelyezünk, összekötjük egyenes vonalakkal, mint ahogy az látható itt ebben a mintavízgyűjtő esetben. Az összekötő vonalakat, ami a csapadékmérőket összeköti, felező merőlegesekkel látjuk el. Ugyanígy teszünk minden esetben, és látjuk azt, hogy minden egyes csapadékmérőhöz ezt követően egyértelműen hozzárendelhető egy részvízgyűjtő terület, ami csak hozzá tartozik. Tehát például, hogyha a bal felső 10 mm csapadékot regisztrált mérőt nézzük, akkor látjuk, hogy alatta, illetve jobbra mellette a szaggatott felező vonalak egyértelműen kimetszenek egy részvízgyűjtőt, ami egyértelműen csak ehhez a csapadékmérőhöz tartozik. Ugyanígy a többi csapadékmérőhöz is egyértelműen hozzárendeltünk egy részvízgyűjtőt. Mi ennek a módszernek a nagy előnye? Látjuk azt, hogy a módszer egyértelműen az egész vízgyűjtő területet felosztja részvízgyűjtőkre, tehát az egész vízgyűjtő kezdve szerepel innentől kezdve a csapadék területi átlagolásában, nem csak a vízgyűjtőnek egy kisebb része, mint ahogy azt láttuk a háromszögre bontás módszerén. Ahhoz, hogy a medián módszert viszonylag egyszerűen el tudjuk végezni, illetve az ehhez kapcsolatos számításokat, érdemes egy segédtáblázatot készíteni, amely táblázatnak az első oszlopában a mért csapadéknagyságok szerepelnek, a másodikban a részterületek, amik a csapadékmérőhöz tartoznak. Ezt követően egy úgynevezett medián súlyt fogunk meghatározni, majd a végén az átlagos csapadékot fogjuk meghatározni részterületekre, illetve összesen. Látjuk azt, hogy egyenlő részre osztottuk fel most a vízgyűjtőt, és itt a minta példában minden egyes részvízgyűjtő 4 négyzetkilométer nagyságú. Ellenőrzésként azért érdemes összegezni ezeket az értékeket, és a végén meg kell kapnunk a teljes nagy vízgyűjtőnek a területét. Medián súly ezt követően úgy áll elő, hogy a részterületet minden egyes csapadékmérőhöz leosztjuk az összterülettel, tehát minden egyes csapadékmérőt ellátunk egy területarányos súlyszámmal. Hasonlóan, mint a háromszögekre bontás módszerénél, ott is ezt végeztük el végül is, de itt most táblázatos formában csináljuk meg ezt. Ezt követően meg tudjuk határozni az adott részterülethez tartozó átlagos csapadékot, ami úgy keletkezik, hogy a mért csapadéknagyságot felszorozzuk a medián súllyal. Tehát ez a részterület ilyen súllyal szerepel a teljes csapadék átlagban, és hogyha ezt elvégezzük minden egyes részvízgyűjtőre, akkor kapunk részterületenként egy-egy átlagos csapadékot, ezeket összegezve megkapjuk a teljes vízgyűjtő területre vonatkoztatott átlagos csapadékot, ami ebben az esetben ugyanakkora, mint a számítani átlagok módszerénél meghatározott átlagos csapadék, de hangsúlyozom, ez egy speciális eset. A gyakorlati jellegű példáknál, természetes vízgyűjtők eseténél a medián módszerrel pontosabb eredményt kell kapnunk, mint a számítani átlagok módszerén. Az izohiéta módszer esetén keresünk olyan egyeneseket, vagy olyan vonalakat, amely vonalak mentén a csapadék magasság értékek ugyanakkorák. Tehát hasonlóan, mint mondjuk, amikor szintvonalakat határozunk meg, amikor a szintvonal azt mondja meg, hogy az adott vonal mentén, adott szintvonal mentén mekkorák a magasságok, ezek ugyanakkor a magasságok lesznek itt, és ugyanolyan vonalakat keresünk, csak most a csapadék vonatkozásában. Nézzük, hogyan kell elvégeznünk ezt a feladatot. Adott a 4 csapadékmérőnk, ezeket összekötjük. Hogyha kiragadjuk például a felső 2 csapadékmérőt, a 10 és a 8 mm-hez tartozó csapadékmérőt, akkor a hiányzó csapadékmagasság érték a két érték között 9. Erről nem tudunk semmit, hogy hol helyezkedik el, azonban meg tudjuk határozni, a 9-es szám a számsorban a 10 és a 8 között félúton helyezkedik el. Elhelyezzük itt is félúton a 9 mm csapadék értéket. És ugyanígy eljárunk az összes többi esetben, tehát hogyha a jobb oldalon a 8 és 12 között akarunk átjutni, akkor 4 felé kell osztanunk a képzeletbeli számegyenesünket, tehát 3 pontot kell elhelyezni rajta, 9, 10, 11, és így tovább minden egyes összekötővonal esetében. Ábrázoljuk most az összes pontot, és azokat a pontokat, amelyek ugyanolyan csapadék magasságot jeleznek, összekötjük és meghosszabbítjuk a terület határig. Megnézzük, 9, 10, 11, 12 és így tovább, és előáll egy úgynevezett izohiéta vonalrendszer, ami megmutatja, hogy az egyes csapadék magassági értékek azok hol helyezkedhettek el a csapadék esemény során. Ugyanígy a 8-as és a 15-ös vonalakat is előállítjuk, ebben az esetben ezek lesznek a határvonalaink. Itt célszerű a megelőző vonalakkal párhuzamost húzni, és így egy viszonylag pontos végeredményt fogunk kapni. Ezt követően két irányba indulhatunk el. Első körben húzzuk be az egyes csapadék magasság értékeknek a felező vonalait, tehát a 8 és 9 közé behúzzuk a 8 és feles vonalat, és így tovább hasonlóan járunk el a többi esetben is. A 8 és feles vonalhoz lehatároljuk a hozzátartozó részterületet. A 8 és feles vonalhoz például a 8 és 9 mm közötti terület fog tartozni, és készítünk egy segédtáblázatot újból, ahol a csapadék magasságok fognak szerepelni az első oszlopban, és ezek most a feles magasságok lesznek. Minden egyes feles magassághoz meghatározzuk a hozzátartozó részvízgyűjtő területet, és látjuk azt, hogy ez papíron azért elég nehéz elkészíteni, viszont ha AutoCAD-del dolgozunk, akkor ott nagyon egyszerűen, vagy egyéb szoftverrel nagyon egyszerűen meg tudjuk határozni a területeket, és ezt követően előállítjuk a csapadék terület szorzatokat, tehát a feles csapadék magasságokat megszorozzuk a hozzátartozó részvízgyűjtő nagysággal. Ezeket összegezzük, majd az összeget elosztjuk a teljes vízgyűjtő területtel. Ebben az esetben a 180,55-öt elosztjuk 16-tal, az eredményünk 11,28 mm, tehát ez az átlagos csapadékmagasság. Elindulhatunk más irányba is. Veszük a feles magasságokat újból, azonban a hozzátartozó vízgyűjtő terület ebben az esetben a két feles vonal közötti terület lesz. Tehát azt fogjuk most csinálni, hogy a 8,5 és 9,5 mm közötti terület a 9 mm-es csapadékhoz fog tartozni. Így járunk el minden esetben, tehát vesszük az egészes csapadékokat, lemérjük a hozzájuk tartozó részvízgyűjtő területeket. Ezek összegezve természetesen újból ki fogják adni a teljes vízgyűjtő terület nagyságát, majd képezzük a hányszora a csapadékterület szorzatot, kapunk egy összeget, ez 180,77 mm, leosztjuk 16 négyzetkilométerrel, és megkapjuk, hogy 11,30 mm az átlagos csapadék. Teljesen mindegy, hogy melyik módszerrel dolgozunk. Van olyan eset, amikor az egyik, van olyan, amikor a másik a jobb végeredmény, de látjuk, hogy az eredményeknek a szórása az elég kicsi. A hidrológiában pedig ez egy nagyon elfogadható hiba. Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra!